Hát mit választhattam volna én a hálaadó Isten tisztelet témájául, hogyha nem egy zsoltárt? Ez egy hálaadó zsoltár, Dávid királynak a zsoltára, és a 138. zsoltár. A következő képen szól ez innét a zsoltárok könyvéből. Dávidé. Magasztallak téged teljes szívemből. Énekkel áldlak, énekkel áldalak az Istenek előtt. Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztaltad a te beszédedet. Mikor kiáltottam, meghallgattál engem. Felbátorítottál engem, lelkemben erő támadt. Magasztal téged, Uram, e földnek minden királya, mikor meghallják szádnak beszédeit. És énekelnek az Úrnak utairól, mert nagy az Úr dicsősége. Noha felséges az Úr, mégis meglátja az alázatost, a kevét pedig távolról ismeri. Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz. Ellenségeim haragja ellen kinyújtott kezedet, és a te jobb kezed megment engemet. Elvégzi értem az Úr. Uram, a te kegyelmed örökké való. Ne hagyd el a te kezednek alkotásait. Biztos vagyok benne, hogy nem egyedül vagyok azzal, hogy Dávidot nagyon szeretem. Dávid király egy olyan személyiség a Bibliában, aki közel áll hozzánk. Soha nem fogjuk elfelejteni az ifjúkorát. Legyőzte Góliátot. Igaz, egy óriási nagy dolog, hogy a legkisebb fiú, az úgy közel áll a szívünkhöz, nem? A legfiatalabb, akinél az összes többit mindenki többre becsüli. De mégis ő az a legkisebb, aki az Isten választotja, aki az Isten ereje által él, munkálkodik és szolgál. Nagyra tartjuk Dávidot azért is, mert mindig őszinte volt. Mert mindig megmondta az igazat. Mert sokat tanultunk tőle. Ezt az őszinteségét a belátásában is gyakorolni tudta. Meglátjuk az őszinte királyt akkor, amikor rádöbben arra, hogy milyen gonoszságot követett el. És őszintén elmondja az Isten előtt és a nép előtt is, igaz, nem titkolja tovább az ő bűnét. Megvallja és elhagyja azt, és imádkozik. És én szeretem az idős Dávidot is, aki egy fázós király, mert a családjában az ő bűnei miatt az egység megtörik. Azért, mert elveszíti a fiát, igaz, több fiát is elveszíti. De azért mindvégig idős korában is ott marad az Isten mellett, és hűen kitart az Isten akaratának a megvalósításáért, síkra száll. És egy olyan fiút nevez meg örökösének, akit senki nem bár. Igaz, a Betsabétól való gyermekét, őt, Salamon királyt, Salamont válassza örökéül, mert ő az, aki tovább tudja vinni a nagy álmot, a nagy vágyat, hogy megépítse az Isten templomát. Sokunknak kedvenc szereplője a Bibliában Dávid. És hagyj legyen példa így a hálaadásban is. Ha megnézitek ezt a zsoltárt, szinte versről versre érdemes végig gondolni, hogy miről is beszél. Azt mondja, hogy fölmagasztalja Istent teljes szívéből, és énekel áldja őt az Istenek előtt. Az előbb egy pillanatra megakadtam, hogy van ez itt, hogy tényleg azt írja, hogy Istenek? Mit jelenthet ez? Azt jelenti, hogy Dávid talán bálványimádó volt, és hitt több Istenben? Amikor a Biblia azt mondja, hogy Istent fölmagasztalja minden Istenek fölé, akkor ez azt jelenti, hogy Isten csak egy van. Akkor ez azt jelenti, hogy Dávid elismeri azt, hogy ő az Úr, az ő ura a legnagyobb, a leghatalmasabb mindenek fölött. Nézzétek meg, hogy ez teljes szívből és énekkel teszi. Kétszeres megerősítés. Mert énekelni mikor szoktunk? Tessék? Ha örömünk van, ha jókedvünk van, de mi magyarok akkor is szoktunk, ha szomorúak vagyunk, meg ha sírunk, nem? Akkor is énekelünk. Az énekek az érzelmeket hozzák vissza. És mire szoktuk azt mondani, hogyha valaki szívből cselekszik? Mire szoktuk azt mondani, hogyha valaki teljes szívvel megteszi azt? Hogy teljesen oda számba cselekszik, igaz? A szívét, lelkét beleadja, az érzelmeit és az értelmét, az egész embert áthatja ez. Az egész lényét. Dávid azt mondja, hogy az egész lényével dicsőíti Istent. Hogy az ő hálája, amit az Isten elé tár ebben a Zsoltárban, az teljesen őszinte és igaz. Egy kicsit irigylem ezért Dávidot. Olyan jó lenne mindig ilyen hozzáállással lenni az Isten iránt, nem? Olyan jó lenne mindig ezt érezni az Isten iránt, amit Dávid érez. Sokszor a bajban, a nyomorúságban, a nehézségben nem érezzük ezt. Olyankor feltesszük a kérdést, ha csak egy pillanatra is, mert jó adventisták vagyunk, és tudjuk, hogy nem kéne ezt kérdeznünk, hogy de miért, Uram? De Dávid ezt a Zsoltárt akkor írja, amikor nincs könnyű helyzetben. Akkor írja ezt a Zsoltárt, amikor átéli a nyomorúságot is. Ő akkor is tudja áldani és magasztalni az Istent. Akkor is ki tudja mondani azt, hogy az Isten az mindenek fölött való. És nincs rajta kívül más Isten, mert őt föl kell magasztalni az Istenek felé. Van egy másik fontos gondolat ebben a Zsoltárban. A második vers azt mondja, hogy szent templomot felé hajolok, magasztalom nevedet, kegyelmedért, igazságodért, mert minden neveden felül felmagasztaltad a te beszédedet. Két gondolat is van ebben az egyetlen egy versben. Hogyan fakad dalra Dávid? Hogyan születik meg? Hogyan budjan ki a szívéből és a lelkéből a hála? Úgy, hogy odafordul az Isten felé. Csak az az ember tud igazán hálás lenni, aki az Isten felé fordul. Az emberek sokszor nem tudják, hogy hogyan tudunk az Isten felé fordulni. De ebben a Zsoltárban, ebben a versben ez is benne van. Az Isten felé akkor tudunk fordulni, amikor az ő temploma felé fordulunk. Amikor az ő hajléka felé fordulunk, amikor az ő népe felé fordulunk. Nagyon sok ember ezért nem találja meg az Istent, mert nem tudja, hogy hol kell keresni. Ma a világban van egy olyan tendencia, egy olyan gondolat, hogy az ember egyedül is képes arra, hogy megtalálja és meglelje az Istent. Ez nincs így. A Bibliában mindig volt Istennek népe. A Bibliában mindig volt Istennek választottja. Ádám és Éva az volt. Aztán Káin megölte Ábelt, és maradt Sét nemzetsége, igaz? Aztán lett Noé és a családja, aztán lett Ábrahám és a családja, majd egész Izrael Ábrahám családjából. Aztán lettek a Jézus által vezetettek az első keresztények. És a Biblia mindig azt mondja, hogy mindig volt Istennek, és van is maradék népe a földön. Igaz? Isten temploma mindig létezik, és az Isten temploma az Isten gyülekezete felé fordulva közeledhetek mindig Istenhez. Mert a Biblia azt mondja, hogy Krisztus a fő, de az egyház kicsoda? Krisztus teste. Hogyan maradhatok én meg igazán abban, hogy valóban hálás tudjak lenni? Hogyha jelen vagyok az Isten népében, az Isten egyházában, a gyülekezetben. Jobban van dolga kettőnek, mint egynek. Igaz? Ahhoz, hogy mi Istennel találkozzunk, az egymással való közösségre is szükségünk van. Azt mondja Dávid, hogy az egymással való közösségben, amikor én azt te szent templomod felé fordulok, akkor jelenik meg, akkor van bennem a hála, akkor tudom magasztalni a nevedet a te kegyelmedért és igazságodért. Mert a gyülekezet ennek a helye, az Isten népe ennek a helye, ahol az Isten igazsága és az Isten kegyelme egyszerre meg kell, hogy jelenjen. És még valaminek. Azt mondja Dávid, hogy a te beszédednek. Mert az Istent úgy tapasztalom meg a gyülekezeten keresztül, ha ott az Isten beszéde hallatszik. Ha nem emberi vélemények és emberi gondolatok uralkodnak, hanem az, amit az Isten mondani akar, és ahogy az Isten megszólít bennünket. A hála, ami Dávid szívében fölfakad ebben a Zsoltárban, nagyon érdekes módon jön elő. Azt mondja, hogy azért történik mindez, mert amikor kiáltottam, meghallgattál engem. Felbátorítottál engem lelkemben, erőt támadt. Kiáltottam, meghallgattál, bátorítottál, és erőt kaptam. Gondoljatok az elmúlt esztendőre. Hány ilyen imádságotok volt? Istenhez kiáltottatok, Istent hívtátok segítségül, és ő válaszolt. Lehet, hogy nem úgy válaszolt, hogy azonnal csak így ennyi volt és megtörtént. De sokszor csak egy ígéret, sokszor az, hogy én tudom, hogy jövőben biztonságban leszek. Tudom, hogy az én megváltóm él, pont, pont, pont. Igaz? Sokszor ez elég ahhoz, hogy az emberben az erő visszajöjjön. Igaz, hogy a gyenge lábaink újból megerősödjenek, hogy újból fel tudjunk állni, és el tudjunk indulni tovább. Erről beszél Dávid. Ezért magasztalja az Urat. Azt mondja a negyedik versben, hogy még a földnek királya is, minden királya a földnek magasztalja az Urat, amikor hallják az Isten beszédét. Megfigyeltétek már, hogy ez mennyire igaz? Ma már nincsenek olyan vezetők, akik ezt kétségbe vonnák. Nem? Ma, amikor az Isten beszédéről, az Isten szaváról szó van, a Földnek nincs olyan királya, nincs olyan vezetője, aki ezt ne tisztelettel említené. Pedig nem így volt. Egy olyan kort éltünk át, én, meg a tőlem idősebbek is, talán még egy picit fiatalabbak is, amikor ez nem így volt. Kétféle világrend volt ezen a földön. Létezett egy Isten tagadó világrend, és létezett egy olyan világrend, ami magát ugyan Isten félőnek mondta, de mi tudjuk, hogy nem egészen az. Most már csak ez az egy világrend létezik. Dávid nem azt mondja, hogy a föld királyai igazán tisztelik az Urat, hanem azt mondja, hogy amikor az Isten szól, akkor azt elismerik. Az Isten igéje újból tiszteletnek örvend a mi világunkban is. A kérdés csak az, hogy meddig lesz az Úr tisztelete őszinte és igaz. És meddig fogja mindenki elismerni azt, hogy egyedül az Isten az Úr. Egyre több olyan dolgot látunk a világunkban, hogy emberek megpróbálják fölhasználni az Isten szavát arra, hogy a saját pozíciójukat és a saját hatalmukat erősítsék. De ezek el fognak bukni. Mert az Isten az ő beszéde miatt magasztaltatik föl, és nem amiatt, amit mi cselekszünk. Azt mondja Dávid az 5. versben, énekelek az Úrnak, a királyról, a királyokról beszél, énekelnek az Úrnak utairól, mert nagy az ő dicsősége. Annyiszor végig gondoltam már, és olyan sokszor megjelenik ez a föld történelme során, hogy elképzelhetetlen. Mindent másolunk. Amit az Isten tesz, mindent másolunk, mindent tőle tanulunk. Megpróbálunk megélni az Isten hátszelén. Egyszerűen ezt tesszük. Ezt teszik ezek a királyok is. Amikor látják az Isten dicsőségét, amikor látják az ő útját, akkor csak magasztalni tudják Istent. Nem létezik olyan emberi találmány, akár még a fizikában sem, aminek ne lenne valamilyen természeti alapja, valami olyasmi, ami nem az Isten alkotása lenne. Csodálatos dolgok ezek. De úgy a pszichológiában, mind a társadalom tudományokban azt látjuk, hogy az ember fizikai, lelki egészségének útját is egyedül az Isten ismeri. És amikor az Isten megy, amikor az Isten cselekszik, azok a legjobb dolgok a világon. És aki kutatja az Isten útjait, az magasztalni fogja az Urat, mert látja, hogy az az út, amelyen az Isten jár, az egyedül igaz út. A 6. vers azt mondja, a felséges az Úr mégis meglátja az alázatost, a kevét pedig távolról ismeri. A legnagyobb, a leghatalmasabb a világon, és mégis észreveszi a legkisebbet, a legelesettebbet, igaz? Ezt jelenti az, hogy az Isten a szeretet. És én már nem is erről akarnék beszélni, mert erről olyan sokat beszélünk. Mi magunk se vagyunk nagy gazdagok, mi magunk is sokszor megtapasztaljuk, hogy elesettek és kicsik vagyunk. Én inkább ennek a versnek a második felére szánnék néhány szót, ha megengeditek. Azt mondja, hogy a kevét pedig távolról ismeri. Én ezt úgy írtam volna Dávid helyére, hogy a távolról se ismeri meg. Igaz? Mert ha valaki alázatos, ha valaki kicsiny, akkor azt úgy jól esik megismerni, igaz, tehát úgy elfogadni, vagy hasonlók. De a kevélyeket, azokat úgy nem bírjuk. Aki magasan hordja az orrát, ahhoz még jó szavunkat is ritkán hallatjuk, nem? Nem jó az olyannal, a beképzelt emberrel társalogni se, nem? És milyen érdekes, nem azt mondja Dávid, hogy azt az Isten nem is ismeri meg. Mert az az ember az Istennek ugyanolyan fontos, mint én. A kevésség egy szörnyű bűn. Az a baj a kevénységnek, hogy távol tartja magát mindenkitől, nem? Mit szoktak mondani arra, aki magasan hordja az orrát? Olyan megközelíthetetlen. Na, még beszélni se lehet, nem is áll szóba velem, nem? Az alázatosok azok szóba állnak. Az a baj, hogy a kevés ember az az Istennel se beszél. És az Isten ismeri őt, de csak távolról tudja ismerni, mert nem engedi ő még magához az Isten sem. De az Isten ennek ellenére nem fordul el tőle, mert az Isten az, aki utoljára adná föl azt, hogy egy emberről lemondjon. És ez egy nagyon fontos dolog. Aztán Dávid visszatér ide, hogy ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz, ellenségeim haragja ellen kinyújtott kezedet, és a te jobb kezed megment engem. Ez ugyanez, hogy amikor kiáltottam, meghallgattál engem, és felbátorítottál engem. A lelkembe erő támadt, az Isten szava, az Isten bátorítása által. Itt már nem csak a bátorítás érkezik meg, hanem megérkezik az Isten szabadítása is. Milyen érdekes, hogy nem azonnal, nem? Megfigyeltétek, hogy ebben a Zsoltárban Dávid két verset kihagy. Először arról beszél, hogy Isten megerősít engem a nyomorúságban, és csak két verssel később tér oda-vissza, hogy Isten megszabadít. Azt mondja Dávid ezzel a Zsoltárban, hogy az Isten szabadítása és az között, hogy Isten megerősít engem, mindig eltelik egy idő. Az Isten szabadítására válni kell. Az Isten szabadítását megélni nem lehet azonnal. Pedig mi úgy szeretnénk, nem, hogyha jön a nyomorúság, ha jön a bánat, akkor rögtön azonnal oldódjon meg minden bajunk. De nem lehet. Nem lehet azért, mert a nyomorúságot és a bánatot és a nehézséget soha nem véletlenül engedi meg az Isten. Egyrészt azért engedi meg, mert hibákat követtünk el, és azért törnek ránk ezek a bajok. Tehát tanulnunk kell a hibáinkból. Másodszor azért engedi meg Isten ezeket a dolgokat, hogy ne csak mi magunk tanuljunk a magunk nyomorúságából, hanem mások is tanuljanak belőle. Harmadrészt azért engedi meg Isten ezt a mi életünkben, hogy mások abból is tanulhassanak, ahogy mi hittel reagálunk erre a nyomorúságra. Hogy annak ellenére, hogy baj van, annak ellenére, hogy próbák érnek bennünket, mi nem fordulunk el az Istentől, mi kitartunk mellette, mert nem csak a jót vesszük el az Isten kezéből, hanem a rosszat is, ha kell. És ahogy ezt nekünk meg kell tanulni, más emberek meg rajtunk keresztül tudják megtanulni. Mert lehet, hogy olyan próbába, amiben te estél, vagy amiben te vagy, más ember, ha belekerülne, feladná. De látva a te nyomorúságodat, szenvedésedet, kitartásodat és hitedet, Azt mondja, hogy ez példa nekem. És én is így akarok élni, mert így érdemes. Ezért van az, hogy a Zsoltárban van szünet az Isten megerősítése és az Isten szabadítása között. De van olyan, hogy az Isten szabadítása elmaradna? Nincs. Legvégül Isten mégis megszabadít. Ha más nem akkor, amikor majd végleg visszatér erre a földre. Ezért olyan bátorító a 8. vers, hogy Dávid így fogalmaz. Elvégzi értem az Úr. Még egyszer. Elvégzi értem az Úr. Meg fogja tenni értem azt, amit meg kell tennie. Nem hagy el engem, nem fordul el tőlem. Végül megment. Elvégzi az én megszabadításomat. Ha én rábízom magamat, akkor az Isten megment engem. Uram, a te kegyelmed örökké való minden ember iránt. Örökké időben, örökké térben, és örökké számban. Minden emberre igaz ez. És végül az utolsó gondolat. Egy óhaj, egyetlen egy kérés. Ne hagyd el a te kezeidnek alkotását. Olyan sok ember gondolja ezt, nem? Isten csak megalkotott bennünket, és magunkra hagyott. Pedig mennyire nem igaz. Mert a valóság az, hogy Isten mindig, mindvégig, mindenkor velünk van. És ezért vagyunk a mai napon mi nagyon hálásak. És köszönöm, hogy a hálát ti is elmondtátok, és hogy mindannyian magasztalhatjuk az ő nevét. Ámen.